Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak vele!
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Már nem az olcsóság a legnagyobb versenyelőnye Magyarországnak a turizmusban. A GKI elemzése szerint az elmúlt 15 évben 65%-kal nőtt az egy napra jutó költés reálértéke a külföldi turisták körében. Ezzel együtt egyre kevesebb napot töltenek nálunk. A gazdaságkutató cég szerint a jövőben a minőségi szolgáltatásokra érdemes építeni a hazai turizmust. Grencer Mátéval, a GKI gazdaságkutató ZRT kutatójával Péli Nagykata beszélget.
A GKI gazdaságkutató ZRT egy nagyon érdekes összefoglaló jelentést készített azzal a címmel, hogy mit jelent nekünk a külföldi turista, és az elmúlt 15 év adatait elemezte különböző szempontból. Ami nekem ebben az írásban feltűnt, az mindenképpen az, hogy 2019-ben volt egy csúcs éve a hazai turizmusnak, és ekkor a vendégéjszakák száma a csúcson volt, és 2024-ben, vagyis tavaly még mindig nem sikerült elérni ezt a csúcsot. Alapvetően mi akadályozta azt, hogy lényegében 15 év alatt nem lehetett visszatornázni? Vagy fogalmazzunk úgy, hogy jobb is, hogy nem lehetett visszatornázni, hiszen az utóbbi időben inkább a fenntartható turizmus felé indult el az ágazat, és éppen a COVID hirtelen megtorpanásának köszönhetően. Hogy látja ön ezt?
A koronavírus járvány során rengeteg üzlet és szolgáltatás bedőlt, és csak azok tudtak azóta is túlélni, vagy megnyitni, amik kellően magas árakon tudtak dolgozni, vagy hát ezzel tudták túlélni, hogy az árakat növeltek. Így ez nyilvánvalóan visszafogja a kínálatot, a magas árak. Másrészt pedig fontos, hogy Magyarország így vesztett az olcsóságából, ami korábban egy, vagy hát a megfizethetőségéből, ami korábban egy meglehetősen nagy versenyelőnye volt a régióban, és ez most már úgy látszik, hogy kezd eltűnni.
Ez most jó vagy rossz? Főleg, hogyha azt nézzük, hogy valójában talán az a kívánalom ebből a szempontból, hogy a minőségibb szolgáltatások nyújtása felé menjen el a hazai turizmus. Akár a szállodákat, akár az étkezést, a programokat, közlekedést tekintve.
Igen, mindenféleképpen jó lenne Magyarország számára, hogyha talán a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatásokat tudna nyújtani. Ez nem biztos, hogy egy kellemes vagy egy jó folyamat, de azt látjuk, hogy a külföldi turisták egyre több pénzt hagynak itt, tehát az egy napra jutó költés reálértéke az 65%-kal nőtt 2010-hez képest.
És ugyanakkor vendégéjszakák száma talán egy kicsikével kevesebb egy turistára nézve.
Igen, tehát amíg 2010-ben nagyjából 7 napig tartózkodott az átlagos utazó Magyarországon, ez most már 24-ben 5,9 nap, nagyjából 6 nap. Nyilván ebben az is részt vesz, hogy olcsóbb lett az utazás költsége, könnyebben tudnak turisták országok között mozogni, és így már nincsenek lekötve egy országba való tartózkodásra egy nyaralás során. Ez is benne van.
Van itt még egy érdekes jelenség, az, hogy az itt tartózkodó külföldi turisták 70%-ban nem a kereskedelmi szálláshelyeken szállnak meg. Ugye ez valószínűleg inkább azzal függ össze, hogy nagyon sok külföldi munkavállaló van Magyarországon, tehát lényegében akár rokon vagy baráti látogatás esetén a saját lakásukba tudják elszállásolni őket. Nem tudom, hogy ez mennyire jó vagy rossz a hazai szálláshelyek szempontjából.
Hát igen, azt is láthatjuk, hogy főleg például osztrák meg német turistáknak van most már így sok év után valószínűleg tartós lakhelye például a Balatonon vagy a Magyarország nyugati felében. Nyilván ez egyrészt azt jelenti, hogy a legnagyobb tétel egy ember utazása során, ami a szálláshely, attól elesik Magyarország. De közben viszont ez azt is jelenti, hogy egy tartósabb helyük van, tehát például akár saját ingatlan, vagy családhoz, vagy barátokhoz jönnek, akkor valószínűleg visszatérő vendégek és máskor is Magyarországra fognak jönni.
Változtak-e a főbb célpontok? Vagy ugyancsak maradt Budapest és a Balaton, mint kiemelkedő célpont, desztináció?
2010-ben a külföldi turisták 42%-a látogatott Budapestre, vagy az volt az elsődleges célpont, és 25%-a volt a Nyugat-Dunántúlon, és még egy nagyjából bő 10% a Balatonnál. Az elmúlt 15 évben viszont főleg a Nyugat-Dunántúl nagyon visszaesett, mint látogatási célpont, most már 15%-nál kevesebb a részesedése, és a Balaton viszont megtartotta a 10% fölötti értékét, viszont Budapest egy 10%-kal növelni tudta, és a többi régiók árára. Tehát azt látjuk, hogy egyre több turista kifejezetten Budapestre, vagy szinte csak Budapestre jön látogatni, és az ország többi része viszont ebből viszont egyre kevesebb külföldi turistát lát. A növekvő turista létszám az inkább nem oszlik el egyenlően Magyarországon, hanem inkább a Budapestre koncentrál, és nem tud a többi régió újabb külföldi turistákat bevonzani.
Nagyon sok országban, ez főleg a mediterrán országokat jelenti, Spanyolország, Portugália főleg most kiemelkedik ebből a szempontból, a fenntartható turizmus felé szeretne most már elmenni. Telítődtek az ottani szálláshelyek és az ottani idegrendszerek, a helyiek idegrendszere. Nem tudom, hogy Budapest turisztikai célpontként még mindig financiális kérdése hazánk számára a turizmus növekedése, vagy mármint gazdasági érdek, vagy azért most már egyre inkább előtérbe kerül az, hogy a zsúfoltságot egyszer csak majd valahogy valamikor meg kell állítani, és a fenntarthatóság irányába elmenni. Hol látja ön a határát ennek?
Hát láthatjuk, hogy a természetes erőforrások szempontjából a Balaton már eléggé túlterhelt, és ott már a belföldi turizmust sem képes teljesen ellátni, a külföldi nagyobb tömegeket, és hát erre részben megoldás, hogy nem a minél több turista a megoldás, hanem talán a minőségi szolgáltatások és programok, illetve még mivel Magyarországnak nincsen Balatonon túl jelentős vízpartja vagy hegyei, így a magasabb fokú szolgáltatás vagy kulturális programok tudnak egy megoldás lenni ahhoz, hogy megtartsa ezt a súlyát a gazdaságban, a jövedelmet is, viszont talán egy fenntarthatóbb és egy társadalmilag és környezetileg is egy fenntartható pályán legyen. A Budapest, a Balaton és a Nyugat-Dunántúli régió teszi ki a teljes magyar turizmusnak a 3/4-ét, tehát a 75% a turistáknak erre a 3 kisebb régióra koncentrálódik, és az ország többi része sokkal kevesebb vagy alacsonyabb részesedésű, amivel egy elég nagy egyenlőtlenség mutatkozik a turizmusban.
Grencer Mátéval, a GKI Gazdaságkutató ZRT kutatójával Péli Nagykata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Bármikor előfordulhat, hogy a repülőjárat törlése vagy késése borítja a nyaralási terveket, ami miatt az utas a reptéren ragad. Sokan viszont nem tudják, hogy kártalanítás jár az utasnak, ha megtagadták tőle a beszállást, a járatát törölték, vagy a gép több mint 3 órás késéssel érkezett. A szabály kizárólag az EU-ból induló járatokra, valamint az EU-n kívülről, EU-ba érkező járatokra vonatkozik. Hosszú késés esetén a légitársaság pedig köteles biztosítani étkezést, ingyenes telefonhívást, vagy szükség szerint szállást is. Szalai Krisztát, a Legitimo ügyvédjét Kovács Gergő kérdezte.
Itt a nyár, sokan már tervezgetik az utazást, vagy hát ugye el is kezdték azt. Én a napokban beszélgettem egy közeli ismerősömmel arról, hogy ki merre fog utazni a nyáron, és én mondtam, hogy nekem vannak szállás ötleteim, ő pedig óvaintett, hogy egy utazás szervezését azt mindig a repülőjáratok keresésével és a repülőjegyek lefoglalásával kezdjünk. Ebben igazat is adtam neki, annál is inkább fontos ez, hogy sajnos bármikor előfordulhat az is, hogy az adott járatunkat törlik, vagy esetleg jelentős késés miatt a reptéren ragadunk. Mi a teendő ilyen esetben, mikor kaphatunk emiatt kártalanítást, és mikor térítik vissza a jegyünket?
Ugye van egy központi Európai Uniós rendelet, ami meghatározza az utasoknak járó kártalanítást abban az esetben, hogyha a járatukat törlik, a járatuk hosszú késéssel érintett, valamint abban az esetben, hogyha akaratuk ellenére a beszállásukat visszautasítják. Fontos szempont, hogy ezekre a járatokra akkor terjed ki a meghatározott rendelet, hogyha olyan uniós ország területén található repülőtérről indulnak ezek az utasok, amely uniós országra a központi Európai Uniós szerződések kiterjednek, továbbá azokra az utasokra is kiterjed, akik ugyan nem uniós országban található repülőtérről indulnak, azonban az unióba érkeznek, és szintén feltétel, hogy ezek az uniós rendeletek az adott uniós országra kiterjedjenek. Ugye különböző szempontokat kell vizsgálnunk az egyes pontoknál, tehát a beszállás visszautasítása, a légi járatok úgy vannak megszervezve, ugye a légifuvarozó indokoltan számíthat arra, hogy ugye bizonyos utasoknak a beszállását el fogja utasítani, mert túlfoglalásos rendszerben dolgoznak. Tehát mindig úgy kalkulálnak, hogy a legnagyobb profit érdekében a legtöbb jegyet el tudják adni, és ugye előfordul az, mint amire alapozzák ezt az álláspontjukat, hogy sokszor az utasok ugye visszamondják bizonyos esetekben a repülést, és így mindenképpen telített repülővel fognak utazni, de 1-2-3 jegyet többet adnak el, vélhetően, hogy mindig valaki visszamondja, azonban vannak olyan esetek is, amikor nem mondja vissza senki, és így valakinek a beszállását vissza kell utasítani akarata ellenére, és ilyen esetben is jár az uniós rendelet szerinti kártalanítás. Ugye a második szempont a járatoknak a késése. Meg kell határozni azt, hogy milyen esetben jár késés esetén ugye a kártalanítás, mert alapjában véve a rendelet csak azt határozza meg, hogy hosszú késés esetén az utasoknak jár díjmentes étkezés, frissítő, telefonhívás, e-mail küldés, stb. Viszont az Európai Unió bíróságának az egyik ítélete mondta ki azt, hogy ha 3 órával vagy annál később érik el az utasokat céljukat, abban az esetben jogosultak ők is erre a kártalanításra. Viszont ugye, hogyha 3 óra alatti a késés, akkor kizárólag ugye ezek a frissítők, illetve bizonyos szolgáltatások járnak díjmentesen az utasoknak, önmagában a 3 óra alatti késés a kártalanítás fizetését nem alapozza meg. Ugye a járat törlése pedig egyértelmű, hogy a beszállás előtt rövid idővel törlik a járatot. Ez a rövid idő úgy értelmezhető, és abban az esetben jár a kártalanítás, hogyha ez 2 héten belül történik az utazás előtt. Egyébként járattörlés esetén sem jár sajnos a kártalanítás.
Mekkora összeg az, amit kaphat az utas járatkésés, illetve járattörlés esetén?
Ugye a rendelet 3 szintű szabályozást vezet be a kártalanítási összegek mértékét tekintve. Az első 250 euróra jogosult az az utas, akik 1500 kilométeres vagy ennél rövidebb repülőútra foglalt, és a járat törlése vagy a járat késése az előbb említettek szerint felmerült. 400 euróra lesz jogosult az az utas, aki 1500 kilométernél hosszabb, azonban 3500 kilométer alatti repülőútra foglalt, és ugye bár a harmadik szempont 600 euró jár annak az utas, akinek a járata késett, törölték, vagy esetleg a beszállását visszautasították ezzel kapcsolatban, hogyha ugye 3500 kilométert meghaladja a repülőútnak a hossza.
Említette már a szállást és az ételt, hogy ezek a kötelezettségei légitársaságoknak a várakozó utasokkal szemben. Gondolom itt az sem mindegy, hogy mondjuk egy adott járat törlése esetén nekünk 1-3 órát vagy fél napot kell várni mondjuk egy következőre.
Pontosan, tehát amiket említettem, a frissítő, díjmentes étkezés, e-mail, telefonhívás, ez 2 óra vagy annál több időintervallumú késés esetén jár. Ugye amennyiben törlik az utasnak a járatát, az ellátások mellett ugye fel kell ajánlani magát a szállodai elhelyezést, szállítást a repülőtér és a szálláshely között azokon túl, amiket az előbb említettem, illetve a jegyárának visszatérítését is 2 napon belül választhatja az utas. Emellett ugye az elhelyezést az első indulás pontra visszatérő légijáraton, ugye ez akkor értelmezhető, hogyha átszállásra utazott volna az utas, vagy pedig, hogyha nem ezeket választja, tehát nem a visszatérítést és az átszállási pontról az eredeti kiindulási pontra való visszatérést, akkor választhatja azt is, hogy a légitársaság átfoglalja a repülőjáratát a végső célállomásra felé egy másik járatot biztosítva részére.
Magát a kártérítést hogyan lehet igényelni, és ez egyébként minden légitársaságnál más?
Összességében a konklúzió az, hogy a légitársaságoknak az online platformján van ugye elhelyezve ügyfélszolgálati elérhetőség, és akkor főszabály szerint ott szükséges bejelenteni a kártalanítási igényünket. Fontos, hogy csatoljuk ugye magát az életesítőt a járat törléséről, késéséről, vagy a beszállás visszautasításáról, a repülőjegyeket, illetve minden olyan egyéb bizonyítékot, ami utal arra, hogy a késéstörlés megtörtént. Hogyha esetleg nem kapunk választ ezen a felületen 30 napon belül, ez fontos a 30 nap, mert ugye a fogyasztóvédelmi törvény azt mondja ki, hogy a fogyasztó és vállalkozás között 30 napon belül kell megtörténni az érdemi válaszadásnak. Tehát ha 30 napon belül mi nem kapunk érdemi választ, hogy elkezdték kivizsgálni a kártalanítási igényünket, abban az esetben lehetőségünk van arra, hogy akár tovább vigyük az ügyet, és különösen a fogyasztó vállalkozások közötti ingyenes vitarendezési fórumhoz, a békéltető testülethez forduljunk.
Az is fontos még, hogy mikor nem vagyunk jogosultak a kártérítésre. Például ilyen eset, hogyha rendkívüli körülmények miatt törölték mondjuk a járatot. Egyrészt mi számít rendkívüli körülménynek, és ilyen esetben milyen jogai vannak az utasnak?
Először is tisztelni szükséges, hogy mi az a rendkívüli körülmény, mi is az a viszmajor helyzet. Tehát minden olyan körülmény értendő ez alatt, amely észszerű intézkedés ellenére sem lett volna elkerülhető. Ide sorolható például a rossz időjárási körülmények. Tehát, hogyha nem engedik a repülőgépet felszállni, mert olyan silány időjárás van, ami veszélyt jelentene mondjuk a légiutazásra. A másik szempont a politikai instabilitás, tehát hogyha akár a repülőtéren, akár a célállomáson valami politikailag instabil helyzetre utaló körülmény van, esetleg terrorcselekmény következett be, erről sem tehet a légitársaság, a bírói gyakorlat alapján ez is viszmajor helyzetnek minősülhet. Ezen túlmenően akár a madárrajjal való ütközés is, hogyha ugye nyilván ez egy természeti körülmény, amire nem feltétlenül számíthat a légitársaság, ezt mondjuk egyébként én nyilván vitatnám egy adott szituációban a bíróság előtt, tehát az is fontos szempont, hogy ugye maga a pilóta mennyire volt körül tekintő, tehát hogyha egy belátható távolságból érkezik a madárra, és még lehetőséget van elkerülni, akkor ott vitatható, hogy ez viszmajor körülmény vagy sem. A legvitatottabb a műszaki hibák, tehát azt általában a bírói gyakorlat nem fogadja el viszmajor körülménynek, kivéve, hogyha olyan, ami ugye észszerű intézkedés ellenére sem lett volna elkerülhető, ez nehezen elképzelhető azért a repülőgép esetében, ahol az indulás során megfelelő állapotba kell hozni a gépet az indulás előtt, tehát ez azért számomra kétséges, mégis ugye a viszmajor körülmények közé sorolandó szempont, viszont ez mindig szakértői vélemény alapján dönthető el. Az utasokat ebben az esetben is megilleti az, hogy ugye ellátásban részesüljenek étkezés, italok biztosítása, frissítő biztosítása, telefonhívás, amiket említettem, tehát ilyen körülmények között is az ellátást a légitársaságnak biztosítania kell, viszont ugye viszmajor körülmény igazoltsága esetén kártalanítás önmagában nem jár.
Mikor érdemes mondjuk egy behajtó céghez fordulni, mert hogy előfordulhat, hogy amikor a járattörlés vagy késés miatt mi kártérítést akarnánk igényelni, hogy a légitársaság esetleg plusz adatok bekérésével próbálja húzni az időt, vagy egyéb trükkökkel addig-addig fárasztja az utast, amíg mi elállunk az ügytől. Ilyenkor érdemes egy behajtó céghez fordulni az ügyben?
Ugye abban az esetben, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy nem viszmajor körülmény okozta a járatunknak a késését, törlését, és ez a légitársaság felelősségi körébe tartozik, abban az esetben mindenképpen javaslom továbbvinni az ügyet, és hogyha ugye, amit említettem, békéltető testületi fórum, ez ugye több megyében is megtalálható, és ez ingyenes terenkívüli vitarendezési fórum, ide mindenképpen javasolt akár a fogyasztónak önállóan is elvinni az ügyét. Amennyiben mondjuk többen utaztak, tetemesebb összegű lenne a kártalanítás, abban az esetben javasolt jogi képviselőt felkeresni és igénybe venni.
Szalai Krisztát, a Legitimo ügyvédjét Kovács Gergő kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az e-heti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.